Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Rudolf Bultmann tanítványa a Bultmann iskola mesterjével idővel szembeforduló nemzedékének meghatározó alakja volt, az új szövetség kutatója Günther Bornkamm. Bornkamm 1905-ben látta meg a napvilágot Görlitzben, teológiai biblikus tanulmányait a 20-as évek közepétől Tübingenben, Marburgban, Göttingenben végezte. Marburgban Bultmann legszűkebb tanítványi köréhez tartozott. Habilitációját követően a 30-as évek elején Königsberg Egyetemén lett az új szövetség professzora. Hitler hatalomra jutását követően a Bonhoefferrel közeli barátságot ápoló Bornkamm is csatlakozott a nemzeti szocialista rendszerrel szembeni ellenállás lelkészi bázisát jelentő hitvalló egyházhoz, amiért 1937-ben megvonták tőle a tanítási engedélyt. A következő két évben a lelkészi ellenállás bázisának számító Bétel teológiai szemináriumban tanított, annak a hatóságok általi felszámolását követően a háború végéig Münsterben és Dortmundban szolgált lelkészként. 1945-ben tért vissza Bételbe, 47-től két évig Göttingenben tanított, 1949-től 71-es visszavonulásáig Heidelberg Egyetemén volt az új szövetség professzora, de betöltötte az egyetem rektori tisztét is. Hosszú időn keresztül volt tagja a Heidelbergi Tudományos Akadémiának és aktív munkatársa a Német Egyházak Ökumenikus Munkacsoportjának. Bornkamm visszavonulása után is aktív maradt, egészen 1990-ben Heidelbergben bekövetkezett haláláig. Nem az egyetlen hittudós volt családjában, hiszen teológus volt felesége Elisabeth Bornkamm is, öccse Heinrich Bornkamm egyháztörténészként és Luther kutatóként szerzett hírnevet magának, lánya Aleida Aszmann irodalomtörténész egyiptológus, az ugyancsak egyiptológus Jan Aszmann felesége pedig a vallás és kultúrtörténetnek lett jelentős művelője. A világháború előtti írásaiban Bornkamm osztotta mesterének, Bultmannak az új szövetségi hagyomány demitologizáló, a történetiséget kizáró, a mítoszt középpontba állító nézeteit. Az 50-es évek első felében azonban egyik fő szereplője volt a tanítványok Bultmann elleni lázadásának. Ebben az időben már Heidelbergi korszakában születtek meg legfontosabb művei. Ezek sorát nagy feltűnést keltő 1956-os könyve a Názáreti Jézus nyitotta meg. Ebben arra az álláspontra helyezkedett, hogy az evangéliumi hagyományból a rárakódó késői anyag mélyéről felismerhető Jézus hiteles, eredeti tanítása szavai, a történeti rekonstrukció segítségével alakja is körvonalazható, a Bultmann által emlegetett kérügma mögött nem a mítosz húzódik meg, hanem ott áll maga a történeti személy, a történeti valóság. Ugyanezt a gondolatot építette tovább Máté evangéliumát, annak forrásait és kompozícióját elemző munkájában, amely az új szövetségi kutatás új redakció történet irányzatának lett az egyik alapműve, és ezt a módszert alkalmazta Pál apostol alakját és teológiai hagyatékát tárgyaló 1969-es könyvében is. Bultmann végül 1990-ben Heidelbergben távozott az élők sorából. Nem a biblikus, hanem a szisztematikus teológiának volt meghatározó alakja az új hermeneutikának nevezett teológiai irányzat klasszikusa, Gerhard Ebeling. Ebeling 1912-ben Berlin Steglitzben látta meg a napvilágot. Marburg Egyetemén Bultmann tanítványa volt, majd Zürichbe ment át, ahol Emil Brunner vezetése alatt doktorált. Németországba visszatérve csatlakozott a Hitler rendszerét elutasító hitvalló egyház mozgalmához, és tanulmányait a Dietrich Bonhoeffer vezetése alatt álló Finkenwaldi szemináriumban zárta le. Ezt követően a háború végéig lelkészként szolgált Berlinben. 1946-tól 79-es visszavonulásáig váltakozva Tübingen és Zürich egyetemén volt az egyháztörténet és a fundamentális teológia professzora. Zürich egyetemén ő alapította a hermeneutikai intézetet, vezetője volt a Luther művei kritikai kiadását irányító bizottságnak, negyed századon keresztül szerkesztette a Zeitschrift für Theologie und Kirche című folyóiratot. Első jelentős munkájában az 1947-es az egyháztörténet, mint a Szentírás magyarázatának története címűben azt a gondolatot fejtette ki, hogy a teológia nem más, mint a Szentírás értelmezésére irányuló törekvés. Nézete szerint a kereszténységnek Krisztusban adott történeti alapja van, a hagyomány értelmezése azonban alakja értelmezésének történetiségében ragadható meg. Következő, a bibliai fogalmak nem vallási értelmezése című írásában Bonhoeffer nyomán arra a következtetésre jutott, hogy az értelem autonómiájának elismerése mellett a teológiának a kinyilatkoztatáson túl a való élet egészére is reflektálnia kell. Ebből következett, hogy szemben Karl Barth nézeteivel Ebeling pozitívan foglalt állást a természetes istenismeret és a vallás fogalom tartalma tekintetében. Úgy vélte, az új szövetség hagyománya nem zárja el számunkra Jézus hiteles történeti alakjának megismerését, ám alapos hermeneutikai elemzés szükséges a történeti valóság és a dogmatikus értelmezés közötti határok meghúzásához. Értelmezésében a történeti Jézus a hit tanúja, ezért aki hisz benne, eleve történeti valóságával kerül szembe. 1962-es Teológia és Igehirdetés című munkájában Bultmann ellenében azt fejtette ki, hogy az igehirdetés alapja Jézus történeti alakja. Ha nem az volna, az igehirdetés nem volna más, mint mítoszok megfogalmazása. A következő, a Kereszténység lényege című munkájában pedig az Istenről szóló beszéd és a hit természetének kapcsolatára mutatott rá. Nagyon jelentősnek bizonyult Isten szava és a hermeneutika című 1959-es írása, amelyben az Istenről szóló beszéd természetét elemezve arra a következtetésre jutott, hogy az ige és a róla való beszéd az Isten és az ember közötti kapcsolatban teremtő erejű, hitet fakasztó természetű. Ugyanezt a gondolatot vitte tovább Isten és Szó című írásában is, megerősítve azt a meggyőződését, hogy az Istenről való beszéd konstitutív, hitet fakasztó beszéd. Teológiai fejtegetések a lelkiismeretről című munkájában az isteni igének a lelkiismeretet, az etikát és az emberi identitást megalapozó természetéről írt. Rendszeres teológiájának első kifejtését Teológiai Tanulmányok című bűvében dolgozta ki, amelyben az egyes teológiai részterületek és a profán tudományok közötti kapcsolatról értekezett, és ezt a munkát folytatta a főművének tekintett a Keresztény hit dogmatikája című három kötetes művében is. Ebben a Barthi dogmatika riválisának számító munkájában Ebeling azt a gondolatát fejtette ki, hogy a teológiának az életre a valóság egészére kell reflektálnia. A hit valójában egzisztenciális Isten kapcsolat, amelyben a teológusnak a krisztológiára, a megváltás tényére és a végidő tanítására kell alapvető figyelmet fordítania. Sajátos hermeneutikai teológiája mellett Ebeling a 20. század egyik legjelentősebb Luther kutatója is volt, aki számos a reformátor alakját és hitét tárgyaló munka mellett összefoglaló írást is közreadott a reformátor életéről, rendszeréről, gondolatvilágáról. A luteránus dogmatikai és ökumenikus teológia jelentős 20. századi képviselője volt Edmund Schlink. Schlink 1903-ban született egy mérnök fiaként Darmstadtban. Vallásos légkörben nevelkedett, anyja révén a pietizmus szellemében. Nővére volt az a Clara Schlink, aki később Basileia Schlink néven jelentős vallási lelkiségi íróvá lett, és máig létező luteránus apáca közösséget alapított. Schlink maga München, Kiel, Bécs és Marburg egyetemein matematikát, filozófiát, természettudományokat, pszichológiát tanult, és 1927-ben a megtérés lelki hatásait vizsgáló dolgozattal doktorált valláspszichológiából. Ezt követően teológiát tanult Münsterben, ahol Karl Barthnak is növendéke, a következő másfél évtizedben a teológiában követője lett, második dogmatika disszertációjának is Barth volt a témavezetője. Lelkészi avatása után gyülekezetekben szolgált. Egyetemi lelkész volt szülővárosában, megfordult Barmenben és Gießenben, de a hitvalló egyházhoz való csatlakozása miatt 1935-ben hivatalosan felfüggesztették. Ezt követően 3 évig az ottani fél legális szeminárium felszámolásáig Bételben tanított, 1938-tól a háború végéig Hessen és Westfália gyülekezeteiben, Dortmundban, Bielefeldben szolgált, Strasbourgban tanított. Miután a háború véget ért, a westfáliai lelkészképző igazgatója lett, ám már a következő évben kinevezést nyert a Heidelbergi Egyetem dogmatikai és ökumenikus teológia professzorává, és ezt az állását egészen 1971-es nyugdíjazásáig megtartotta. A heidelbergi években számos tanítványt nevelt, akik közül a Barth és Bultmann utáni korszak legjelentősebb luteránus teológusa, Wolfhard Pannenberg a legfontosabb. Ebben az időben Schlink érdeklődésének középpontjában már az ökumenizmus és annak teológiája állt. Aktív részese volt az Egyházak Világtanácsa munkájának, sokat tett azért, hogy a moszkvai patriarchátus is bekapcsolódhasson a szervezet munkájába. 1962 és 65 között protestáns megfigyelőként ott volt a II. Vatikáni zsinaton, személyes barátságot ápolt az ökumenizmus ügye mellett elkötelezett Augustin Bea jezsuita bíborossal, a Vatikáni Egységtitkárság vezetőjével. Edmund Schlink 1984-ben távozott az élők sorából Heidelbergben. Pályája korai szakaszában Schlink elsősorban dogmatikai írásaiban Barth követőjének tekintette magát, később azonban elhatárolódott mesterétől. Ugyanakkor ebben az időszakban sokat foglalkozott a reformátori hagyomány értelmezésével. 1940-ben megjelent az Evangélikus Hitvallások Teológiája című munkája, azóta is klasszikus műnek számít. 1946 után, heidelbergi korszakában viszont már alapvetően az ökumenikus teológia témái foglalkoztatták, erről vallott nézeteit a legteljesebben halála előtt röviddel megjelent Ökumenikus Dogmatika című munkájában fejtette ki. Alapvető meggyőződése volt, hogy a keresztény közössége Krisztus központúsága az a teológiai alap, amelyre támaszkodva a felekezeti különbségek felülírhatók. Úgy vélte, már az Új Szövetségben is fellelhető az az egyháztani sokféleség, amely a hitegységének sérelme nélkül egyszerre lehet a keresztény egység és a felekezeti sokféleség alapja. Ökumenikus elkötelezettségének további tanúbizonysága, hogy nem katolikus részről, zsinati megfigyelőként ő adta közre az első beszámolót a II. Vatikáni zsinatról, annak teológiájáról. A Bultmann tanítványok között kiemelkedő szerepe volt a mesteréhez hasonlóan az Új Szövetség kutatójának számító Herbert Braunnak. Braun a nyugat-poroszországi Várlubjanban született egy tanárember fiaként 1903-ban. Lelkészi pályára készült, 22-től teológiát Königsberg, Tübingen, Rostock egyetemén tanult, Teológiai asszisztensként 1929-ben doktorált Halléban. 1930-tól 45-ig lelkészként szolgált Kelet- és Nyugat-Poroszországi gyülekezetekben. Elkötelezett híve volt a Hitler uralmával szemben álló lelkészi mozgalomnak, a Hitvalló Egyháznak, ezért 1937-ben rövid börtönbüntetést is szenvedett. A háború végén a Vörös Hadsereg erről számos honfitársával együtt nyugatra menekült, 1946-tól Magdeburgban volt lelkész, a következő esztendőtől 1953-ig a berlini teológián új szövetséget tanított. Ezt követően a Mainz Egyetemén lett az új szövetség professzora, Bultmann lelkes híve és levelező partnere, egészen 1968-as nyugdíjazásáig. Braun, aki nyugdíjas éveiben is aktív maradt, 1991-ben Mainzban távozott az élők sorából. Ami életművét illeti, mestere Bultmann értékelése szerint ő valósította meg a legmaradéktalanabbul az új szövetség egzisztenciál teológiai értelmezésének programját. Ennek középpontjában Jézus értelmezésének témája állt, akit alapvetően erkölcsi tanítóként és az ember öntudatra ébredésének modelljeként mutatott be. 1964-ben nevezetes vitát folytatott az ugyancsak neves, Barth gondolataihoz közel álló teológussal, Helmut Gollwitzerrel. A vita témája Isten létezésének kérdése volt. Braun itt az általa a teizmusnak nevezett álláspontot képviselte, azt, hogy Isten létezésének realitása az emberek közötti személyes kapcsolatokban van, lényege az Isten szeretet kijelentésével ellentétben a szeretet Isten gondolati formula névén ragadható meg, nem az Istenről szóló beszéd vezet az ember értelmezéséhez, hanem fordítva az emberről, annak egzisztenciájáról szóló beszéd révén mutatkozik meg maga Isten. Ez az emberi beszéd mutatkozik meg a legtökéletesebben Jézus szavaiban, megteremtve a törvény és a kegyelem összhangját, eligazítva a bűnös embert a felebarát nyitottság és az Istentől való radikális egzisztenciális függés tekintetében. Ebből a gondolatmenetből táplálkozott Braun sajátos krisztológiája, amelyet 1969-es Jézus a názáreti ember és az ő kora című munkájában fejtett ki. Értelmezésében Jézus alakja egyértelműen emberi, működése a zsidó vallási hagyomány és az erre a hagyományra rárakuldó hellenisztikus hatások szövegdékében értelmezhető. Nyilvánosan tanítóként lép fel, morális elveket hirdet, személyen nem felel meg a zsidóság körében a messiásról élő elvárásoknak. Csodái javarésze mítikus kaholmány csak úgy, mint elfogatásának perének elbeszélése. Az evangéliumok élettörténetére nem úgy kell tekintenünk, mint hiteles feljegyzésekre, hanem mint missziós iratokba, amelyekben a valóság elemei keverednek a térítő szándékkal. Ami tény, az Jézus halála a kereszten, mint morális tanúság tétel és Istennek az ember számára való megmutatkozása, amely az ember cselekvésre buzdítja, Isten felé igazítja, a végidő és az ítélet váradalmával szembesíti. Nem Barth, hanem Bultmann szellemi követőjének tekinthető az új hermeneutika Ebeling mellett legjelentősebb képviselője, Ernst Fuchs. Fuchs 1903-ban Heilbornban látta meg a napvilágot. 22-től tanult Tübingen és Marburg Egyetemén, egyszerre ismerkedett meg a Barth és Bultmann teológiai nézeteivel és Martin Heidegger filozófiájával. 1929-ben Bultmann irányítása alatt doktorált, ezt követően évtizedeken keresztül az új szövetség professzoraként tanított Marburgban, gondolatait Hermeneutika című művében és Jézus könyvében adta közre, A halál pedig 1983-ban Langenau-ban érte. Fuchs alapvető témája a hit belépése a nyelv világába. Központi fogalma Heideggerre támaszkodva az új hermeneutika alapkategóriája a nyelvi esemény volt. Nézete szerint Jézus szavai és tettei révén ez a nyelvi esemény lépett be a világba. Üzenetének értelmét a nyelv annak hermeneutikája révén értelmezhetjük. Az általa megfogalmazott ige az emberlét megértésére mozgósít, ennek kulcsa pedig az a kettősség, hogy az értelmezésben a szentírási közléseket a kortárs nyelvezetre fordítjuk, létezésünk aktuális egzisztenciális problémáit pedig a szentírás nyelvére visszafordítva értelmezzük. Mindennek alapja pedig az az általános nyelvhermeneutikai belátás, hogy beszédünk, nyelvünk valóságteremtő természetű, egyben pedig egzisztenciánk alapja, lényege, Krisztus és hitünk megértésének és megélésének kulcsa. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk végére értünk, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.